Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A belgyógyászat az a szakterület, amely a leginkább megőrizte egységes szemléletét, egyetemességét az általános orvosi gyakorlat szintjén a megelőzéstől a rehabilitációig, és leginkább ez integrálja a többi szakterületet is. Ezért mindenféle panasszal célszerű egy esetleges átfogó belgyógyászati vizsgálattal kezdeni az alapdiagnózis felállításához. Témánk a modern belgyógyászat, vendégünk dr. Ince Sántor belgyógyász főorvos, egyetemi tanár. Professzor úr, jó estét kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok! Nagyon örvendek, hogy alkalmam van újból hullámhosszán keresztül önökkel kapcsolatba kerülni, és egyúttal meg szeretném köszönni a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy erre lehetőséget adott ezen az estén.
Professzor úr, mielőtt a mai témánkra térünk, tisztelettel megkérjük, hogy pár mondatban beszéljen magáról. Mit kell tudni dr. Ince Sándorról?
Marosvásárhelyen születtem, egy orvos családban, édesapám belgyász, édesanyám gyerekgyógyász, körorvos volt, és 3 éves koromtól 18 éves koromig Brassóban nevelkedtem. Itt voltak az iskolák, az óvodák. Az óvodát német nyelven kezdtem el, majd az elemét magyar nyelven, átirattak a román iskolába, ott érettségiztem, és az érettségi után következett a felvételi a Marosvásárhelyi Orvostani Gyógyszeri Egyetem magyar szakosztályára. Itt a felvételin 900-an voltunk jelenkezők, és nekem sikerült maximális médiával elsőnek bejutni az orvosira. Következtek a nagyon szép emlékeket hátrahagyó egyetemi évek. Sosem elmúló emlékeket hagytak. Külön kiemlíteném a tudományos munkát, amit 5 éves diákként kezdtem, dr. Brassai Zoltán egyetemi professzor vezetése alatt, és a tisztelt professzor vezetése alatt írtunk egy dolgozatot az államvizsga részéből, amit bemutattunk az országos diák konferencián, ahol 3. díjat kaptunk. 5. év végén sikeresen vizsgáztam az intern állás. Abban az időben volt az intern rendszer, ami azt jelenti, hogy 6 állás volt a belgyászaton, 6 a sebészeti szakmákon, és kiválaszták az 5 éves diákokat, akiket majd később az egyetemi pályára fognak irányítani. Így 5. év végén sikeresen vizsgáztam az intern vizsgára, és azt jelenti, hogy még 3 évig Marosvásárhelyen maradtam, mint intern. Amikor befejeztem az internséget, nem volt lehetőség megpályázni egy állást, mert akkor olyan nehéz idők voltak. Egy évig el kellett menjek körorvosi munkára Fehér megyébe, egy kis hegyi faluba, Móc vidéken. Ez egy rendkívül érdekes periódus volt, mert egyedül lévén egy 2000 lakosú falucskába rengeteg sok hasznos tapasztalatot szereztem. Következett a sikeres tanársegédi vizsga, és újból visszakerültem az akkori egyes számú belklinikára. Ez a klinika később a 3-as nevet kapta, majd a 4-es, de én végig ugyanabban az épületben dolgoztam egész karrierem során. Majd párhuzamosan következtek a szakorvosi vizsga, a főorvosi vizsga, a doktori dizertáció, párhuzamosan evel az egyetemi langlétrán való felkapaszkodás, tanársegéd, adjunktus, egyetemi tanár és 2005-től egyetemi professzor nyugdíjazásomig.
A hallgatókat bizonyára az is érdekli, hogy az ön pályafutásában mit jelentett az, hogy nem csak kezelt és gyógyított, hanem ugyanakkor egy időben tanított is a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen.
Az egyetemi pálya nagy kihívást jelentett számomra. Mindig tanítani szerettem. Követve a nagy elődeim példáját, édesapám tanársegéd volt a Mogye Élettani Katedráján 3 éven keresztül, majd megemlítek egy pár elődömet, akire tisztelettel gondolok, Horváth Endre, Dóczi Pál, László János, Pap Zoltán és Maros professzor az anatómiára, és még sok máson vannak, akik most nem fog felsorolni. Annak ellenére, hogy édesapám hívott Brassóba, hogy menjek haza szakorvosnak, én az egyetemi pályát választottam. És most utólag nem bánom, mert rengeteg küszködés árán sok sikerélményben volt részem. Egy olyan korszakban, mikor az érvényesülés rengeteg akadályba ütközött. Nyugodtan állíthatom, hogy magasrangú tudományos kutatás nagyon nehéz az egyetemi rendszeren kívül végezni. És még nem ítettem azt a elégtételt, hogy több száz magyar orvost sikerült felkészíteni az életre, szakmailag jó, kiváló orvosokat képezni belőlük a többi kollégámmal együtt.
Azt már tudjuk, hogy a tanítás és a gyógyítás mit jelentett önnek a pályafutásában, de válaszoljon arra is, hogy mit jelentett önnek még a gyógyítás, az orvosi munka és ugyanakkor az oktatás is.
Avval kezdeném, hogy a pályafutásom elején a tanítás volt a központi érdeklődésemben. Óriási élmény, ha az ember egy diákcsoportnak vagy egy fiatal orvoscsoportnak, rezidenseknek elmond valamit a tapasztalatából, és majd látja, hogy a hallgatóság szemében megcsillan az értelem, és ráadásul még értelmes kérdéseket is feltesznek a végén. A pályafutásom közepe táján a tudományos kutatás került előtérbe. Nagy szerencsémre egy nagyon híres orvos professzor Kotoly Szimeon vezetése alatt egy európai szintű kutatócsoport tagja lehettem. Ez oda vezetett, hogy egy sor rangos hazai és nemzetközi szaklapban sikerült az eredményeinket leközölni. Csak megemlítem az American Heart Journal, a Romanian Journal of Internal Medicine, és meg kell még említsem egy nagy sikerünket, és pedig az, hogy Romániában elsőként közöltünk le dolgozatot a Doppler technikáról, és ennek az alkalmazása a vérkeringés kutatásában. Pályafutásom harmadik részén egyre előbb került a gyógyító tevékenység, mert lassan abba a pozícióba kerültem, hogy már az egyetemi ranglista csúcsára fel sikerült tornászni magam, és a fiatal orvosok állandóan egyre nehezebb és nehezebb szakmai kérdésekkel fordultak hozzám, és igyekeztem nekik az optimális, minél legjobb választ adni. Most már nyugdíjas vagyok, és a prioritások megváltoztak. Előre kerültek az 5 unokám és 4 gyerekem, gyerekeim már nagyok, már kirepültek a házból, önállóak, de a kicsi unokáimat bizony elég sokat kell támogatni, segíteni, óvodába vinni, sportórára vinni, stb. Emellett, ezzel elfoglaltság mellett még folytatom az orvosi tevékenységemet a magánrendelőben, nap mint nap szeretettel fogadom a marosvásárhelyi betegeket.
Professzor úr, az alorvosi munkától bizony hosszú az út a főorvosi tisztségig. Lépjünk vissza az időben, 40-50 évet. Mit hozott és mit jelentett az elmúlt 4-5 évtized?
Az elmúlt 4-5 évtized rendkívül sok próbáltatással, de ugyanakkor sok sikerélménnyel van teletűzdelve. Inkább a próbáltatásokat említem. 1989-ben 18 diák volt a magyar tagozat. Az előadásokat rendesen megtartottuk, szemináriumokat, vizsgákat levizsgáztattuk. Megemlítem, hogy a 18 diák, mikor befejezte az egyetemet, olyan idők volt, hogy egy sem maradt, tudomásom szerint egy sem maradt az ország, mind kivándorolt nyugatra. Az adóta eltelt idő során a magyar tagozatra egyre több diák került be. Az utóbbi időben, utóbbi 5-6 évben, főleg mióta megemelték az orvosok fizetését, egyre több magyar orvosunk marad itthon. Én úgy látom, hogy a sok nehézség dacára, mint a magyar át kellett menjen, én úgy látom, hogy magyarnak a közeljövőben és a távlati jövőben is szép jövője van. Különben ki kell hangsúlyoznom az Erdélyi Múzeum Egyesületben folytatott tevékenységemet. Benne voltam 2 nagyszabású rendezvény megszervezésében. Az 1998-as brassói és a 2002-es marosvásárhelyi vándorgyűlés megszervezésében. Vándorgyűléseknek és maga a Múzeum Egyesületnek igen fontos szerepe van a magyar fiatal kutatók számára, mert itt bemutatkozási lehetőséget kapnak anyanyelven, és utána a sikeres bemutatkozás után pedig lehetőség van a dolgozatok leközlésében az EME orvostudományi értesítőjében. Most annyi év után állíthatom és elégtétellel nézem, hogy sok diákom már klinikavezető rangban tevékenykednek Vásárhelyen és az ország más nagy városaiban. Sőt, van egy pár volt kollégám, aki pillanatilag a MOGYE vezető struktúráiban tevékenykedik.
Mint egyetemi tanárt kérdezzük, ön szerint milyenek voltak az orvosok egy fél évszázaddal ezelőtt, és milyenek ma? Jó lenne, hogyha az egykori körorvosokról is beszélnénk.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem próbálkozok belemenni a boncolgatásában. Inkább egy példával próbálom érzékeltetni, hogy milyen egy jól működő orvosi rendelő, milyen volt, milyen most, és elmondom a tapasztalataimat, amit utazásaim során szereztem. Ausztriában egy családorvos barátomnál nevezzük Fritznek, akihez több éven keresztül nyáronként 2-3 hétig kimentem, és vele együtt részt vettem a családorvosi tevékenységében. Aval kezdeném, hogy az állás megpályázása az a faluban történt. Oda kiküldtek egy főorvost a Linci Egyetemi Klinikáról, és alá szeretném húzni, hogy a vizsgáztató bizottságban benne volt a polgármester is. Döntett tényező, hogy a barátom megkapta ezt az állást, az volt, hogy tökéletesen beszélte annak a falunak a tájszólását. Majd fontos volt az, hogy a családorvos családjával együtt kiköltözött a faluba, és 24 órából 24 órán által keresztül az ottani közösség rendelkezésére állt. Azon kívül a szakmai értékelés az nagyon rövid volt, főleg a papírokat nézte át a bizottság. Nagyon sokat nyomtak a latban, a kompetenciák, amikkel ez a barátom rendelkezett, meg volt neki az EKG kompetenciája, a hasi-ECO, és meg volt a labor kompetenciája. Tehát meg volt a joga ahhoz, hogy ezeket a gépeket megvásárolja, és használja a saját családorvosi rendelőjében. Így a Fritz barátom naponta mondhatom azt, hogy 24 órás munkaideje volt, mert éjjel is, ha szólt a telefon, akkor telefonon konzultált, volt olyan eset, hogy kihívta a mentőt, volt olyan eset, hogy beült a kocsiba, és velem együtt egyetemben kimentünk a beteget, és megvizsgáltuk, és csak nagyon-nagyon indokolt esetben, tekintettel arra, hogy rendelkezésre álltak ezek a kivizsgálási lehetőségek, amit említettem, csak nagyon indokolt esetben küldte be a beteget a városba szakorvosi rendelőbe, vagy sürgősségire.
Kanyarodjunk szép lassan vissza a ma esti témánkhoz. Árulja el a hallgatóknak, hogy mi a feladata a családorvosnak, és mi a szakorvosnak.
A családorvos feladata rendkívül fontos, mert ő az első vonalbeli katona. Hozzájön az ártatlan tünetekkel küszködő beteg, egy ártatlan hüléssel, egy gyomorontással, vagy bizonytalan panaszokkal, aminek nincs semmilyen fontos jelentőségük, de ugyanolyan egy krónikus állapottal a beteg, találkozhat fertőző betegekkel, hogy most a karantén alatt megemlítem, akár egy koronavírus gyanús beteg is betoppanthat a rendelőbe, ami nagyon komoly következményekkel járhat, vagy más fertőző betegségekkel nyithat be a beteg. És ezek mellett fel kell ismerni ezt a sürgősségi helyzetet, amiben a beteg állapota órákon belül romolhat, és élet és halál kérdése. Van olyan helyzet, mikor az ő helyes diagnózisa és meglátásán alapul. És minden mellett, a szakmai nehézségek mellett, problémák mellett a családorvos le van terhelve egy óriási nagy bürokráciával, receptírás problémáival, a küldőpapírok, beteg nyilvántartás, stb. Jól képzett családorvos abban is kitűnik, hogy feleslegesen nem küldözgeti a beteget, de ugyanakkor felismeri a kritikus helyzeteket, a sürgősségi eseteket, azokat az eseteket, amik magasabb szakorvosi ellátást igényelnek. A családorvos szorosan együtt kell működjön a szakorvos csapattal, aki a környéken aktivál, és ha megfelelő műszerekkel rendelkezik, akkor jobban fel tudja ismerni azokat a betegeket, akiket sürgősségi ellátásra kell küldeni. Megemlítem, hogy sokkal kevesebb a hiba lehetőség, ha fölöslegesen küld el egy sürgősségi gyanús beteget, mint ha otthon tart egy veszélyeztetett, súlyos állapotot mutató beteget. Ugyanakkor a betegeinek egy részét tovább kell küldje, mert egyes betegek nagyon drága országos programokban szereplő gyógyszereket kapnak, amiket csak a szakorvos küldhet fel. Ugyanakkor az a beteg, aki egy kórházi beavatkozás után hozzá visszakerül, az kötelező bizonyos ideig a szakorvosi vizsgálatra továbbítani, újra visszaküldeni, és a papírokban, amit a beteg hoz, majd fog szerepelni, mikortól veheti át a családorvos a beteg irányítását. Egy jól felkészült családorvos és megfelelő kompetenciákkal és készülékkel felszerelt rendelővel, ugyanakkor aki megoldja az óriási bürokráciát, hogy valamelyik asszisztensnőre tudja bízni, akkor ideje marad arra, hogy a betegeket optimálisan megvizsgálja és optimális döntéseket hozza a beteg érdekében.
Ismerjük tehát a családorvos feladatait, de mit csinál a belgyógyász?
A belgyógyászat az a szakterület, amely leginkább megőrizte az egységes szemléletét, egyetemességét, az általános orvosi gyakorlat szintjén, a megelőzéstől a rehabilitációig, a leginkább az integrálás többi szakterületet. Ezért az egyetlen szervet érintő egyértelműen specializálódott kezelést igénylő problémákat, kivéve gyakorlatilag mindenféle panaszsal célszerű a terápiát egy átfogó belgyászati vizsgálattal kezdeni. Az alapdiagnózis felállítása. Az olyan esetben, amikor a beteg tünetei bizonytalanak, például diszkomfort, gyengesség, vérszegénység, ismeretlen lázas állapot, fáradékonyság, bizonytalan mellkasi fájdalmak vagy hasi fájdalmak, anélkül, hogy súlyos képet mutatnának, előnyös a belgyászati vizsgálat, mert ez segíthet a megfelelő szakterület kiválasztásához, ahol a beteg továbbiak folytatja a diagnózis és a kezelést. Legcélszerűbb, ha mindenki, aki vigyázni szeretne az egészségre, rendszeresen legalább évente egyszer tünetmentesen is felkeresni a belgyógyászt, hogy alapvető fizikai és laboratóriumi vizsgálaton essen át, így a betegséget tünetmentes periódusában is fel tudná fedezni.
Professzor úr, milyen esetekben érdemes a belgyógyászatot felkeresni?
Ahogy az orvostudomány fejlődött, úgy vált ki a belgyógyászatból egyre több, egyes szervez szakosodott szakterület, például kardiológia, angiológia, diabetológia, hematológia, gastroenterológia, stb. Ezek a szakterületek a belgyógyászaton alapulnak, és a minél hatékonyabb terápia érdekében specializálódtak. A belgyógyászat a felállítás diagnózisában legkülönböző vizsgálati eljárásokat alkalmaz, képalkotó diagnosztika eljárásokat, EKG, labor, csontsűrűség, arteriográfia, mágneses rezonancia, ultrahang, komputertomográfia, röntgen, stb.
Milyen szakorvosokhoz irányíthatnak a belgyógyászatról?
A belgyászati vizsgálat az anamnézis felállításával kezdődik, az orvos kikérdezi a beteget, az előzményeket, tüneteket jelentkező korábbi problémák, illetve a családban elfogult szívérendszeri, daganatos, gyomor, érrendszeri, légzésszeri, anyagszeri, kiváló szervi és betegségekről is. Fontos az esetleg előforduló autoimmun betegségek és gyomor, gyógyszerérzékenység és egyéb allergiák, valamint fertőző betegségek felderítése. Fizikális vizsgálat során vérnyomás, testmagasság, kopogtatás, tüdőkopogtatás, hastapintás, máj, lép, nyirokcsomag tapintása. Ezek mind információt adnak, hogy hol kell tovább folytatni a vizsgálatot. Minden ezek után a korelőzmény tünetek panaszok ismeretében állítja össze a belgyászat a beteg útját a szükséges további kivizsgálások irányában. Lehet, hogy folyamodik különböző labor eredményekhez, tércukorszint, anémia, hemoglobin, kálium, húgysav, bilirubin, stb. Transaminázek vizsgálatokra. Amikor viszont súlyos tüneteket észlel valamelyik eddig elmondott vizsgálati eljárások alapján, akkor köteles minél hamarabb a beteget megfelelő szakrendelőbe irányítani. Tehát, ha az EKG-n elváltozás van, akkor a kardiológiára irányítja. Ha gastroenterológiára utaló tüneteket talál hasejkóval, vagy egyszerűen fizikális vizsgálattal, akkor oda küldi. Ha a vérszegénységet kell kivizsgálni, az mindenképpen egyszer a belgyászatra küldi, majd onnan irányítják tovább a hematológiára. Ha endokrin betegségről gyanakszik, olyan tüneteket talál, akkor megfelelő endokrinológiára irányítja.
Egy hallgatónkat az érdekli, hogy mikor és meddig hosszabbíthat meg egy szakorvos által felírt receptet a családorvos.
A betegek egy részében családorvos elkezdheti a receptírást az egyszerű esetekben is kezelheti a betegét, sőt az esetek nagy részében. Azok a betegek, akik kórházba kerülnek, azok, akik kibocsátáskor egy kórházi kibocsátóval jelentkeznek a családorvos. Itt megemlítem, hogy a nyugati világban ott a beteg egy rövid receptet kap, és rövid utasításokkal maga részletes orvosi levél az postán keresztül kerül a családorvos fiókjába. Nálunk a betegnek a kezébe adjuk a kibocsátót, az orvosi levelet, evel jelentkezik a családorvosnál, és ebben a levélben fel van tüntetve, hogy milyen időközökként szükséges a szakorvosi vizsgálat, és mikortól kezdve a családorvos, és mikor, milyen mértékben veheti át a családorvos a beteg irányítását és a receptírást. De ettől függetlenül, az állapottól függetlenül vannak krónikus betegek, akik évek óta ugyanazt a kezelést alkalmazzák. Ilyenkor a családorvos a defenzív medicina elvei alapján köteles 6 hónaponként, 8-9 hónaponként, vagy még gyakrabban is egy szakorvosi vizsgálatot kérni. Ő fogja eldönteni, hogy melyik szakorvosi vizsgálatot kéri. Tehát ha kimondottan kardiológiai betegségről van szó, akkor oda küldi, ha hematológia, akkor oda. De főleg idősek betegeknél, akiknél nagyon sok komorbiditás van, tehát nagyon sok szerv jelentkezik különböző patológiával, és a beteg többféle gyógyszert szed a különböző betegségreire, ott még egyszer hangzom, főleg az időseknél legelőnyösebb egy belgyászati szakvizsgálat kérése, mert ezt tudja úgynevezett holisztikusan áttekinteni a beteg állapotát. Ez a konzilium kérése rendkívül fontos a családorvos számára, és a beteg számára is. A betegnek biztonságot ad, de ugyanakkor biztonságot ad a családorvosnak is, hogy az a gyógyszer az megfelelő, mert a szakorvosi rendelőben elvégeznek bizonyos, még járulékos vizsgálati eljárásokat. Tehát egy pontos kezelési sémát kap, amit megint újabb 4-5-6 hónapig nyugodtan felírhat.
Milyen a kapcsolat, vagy inkább milyen szakmai kapcsolat kellene legyen a családorvos és a szakorvos között?
Nyilvánvaló, hogy a családorvos és a szakorvos között egy jó kapcsolat kell legyen, egy együttműködés kell legyen. Mert egy jó családorvos az a betegnek egyszer biztonságot ad, tehát a beteg bizalommal fordul hozzá, ugyanakkor nyugodt, hogy mikor neki szüksége van egy komolyabb kivizsgálásra, akkor tovább küldi. De ugyanakkor, és ezáltal tehermentesíti a szakrendelőket. De ugyanakkor a jó családorvos az nem küldi fölöslegesen a beteget mindenféle kivizsgálási eljárásra. A családorvos az orvosi levélben, amit áll a beteg a szakorvostól vagy a kórháztól visszatér, részletes tájékoztatást kap arról, hogy mit kell ellenőrizni, milyen gyógyszereket kell alkalmazni, és mikor esedékes egy újabb szakorvosi konzultáció. De ugyanakkor, ha a beteg korlefolyásában valami változás történik, ő azt kell jelezze a családorvosának, és a családorvos fogja eldönteni, hogy meg tud birkózni a családorvosi rendelő szintjén, vagy szükséges egy magasabb képesítésű kivizsgálás. Ugyanakkor a családorvos jó, ha érdeklődik a kórházban beutalt betegek sorsáról. Ez az érdeklődés rendkívül jól hat a beteg pszichére. Tudja, hogy a családorvosa foglalkozik vele, követi az ő útját. És ez a kapcsolat, ez nyilvánvaló, hogy nem csak a családorvosnak jelent biztonságot, hanem a beteg számára is egy nagyon kedvező pszichés állapotot hoz létre.
Sok esetben, és ezt sokan észre is vették, hogy az elmondottak ellenére azért csak megvannak a nézeteltérések a szakorvos és a családorvosok között, és ennek minden bizonnyal a beteg issza meg a levét. Ön ezt hogy látja?
Hát ez két irányú probléma. Tapasztaltam nézeteltéréseket a családorvosok és a betegek között, a családorvos szakorvosok között, akkor, mikor főleg városi környezetben a családorvosok, mivel nagyon le vannak terhelve, nagy számú beteg keresi a családorvos rendelőt. Nagyon sok a bürokrácia, rengeteg receptet kell írni, tehát rettentően sok a feladatuk, és felelősségteljes. Akkor hajlamosak arra, hogy mikor a betegnek több panasza van, egy kicsit komplikáltabb, akkor azonnal adják a kezébe a küldőcédulát, sőt, van olyan eset, hogy 2-3-4 szakrendelőbe is elküldik a beteget. Majd mikor visszajön a különböző szakrendelőket, amiket visszajár több napon keresztül, időpontot kér, sorba áll, megvizsgáltatja magát, mindenhol kap egy receptet, és visszajön a családorvoshoz, aki látja, hogy annak a betegnek már 3-4 recept van a kezébe, akkor megint útra teszi és elküldi egy belgyes szakrendelésre, hogy egységesítsék a különböző terápiás terveket. Tehát a két véglet között, hogy nem küldi el a beteget és vállalja a kezelését, mikor könnyen meg előfordulhat, hogy elnéz egy olyan esetet, ami szakvizsgálatot igényelne, vagy sürgősségi eset. És a másik véglet, mikor abszolút mindenkinek a kezébe adja a küldőpapírt, meg kell találni az arany középutat, ami előnyös mindenkinek, a betegnek számára, a családorvos számára, biztonságot ad a betegnek is.
Ma esti témánk tehát a modern belgyógyászat. Ince úr, milyen orvosi, technikai eszközökkel dolgoztak a belgyógyászok 25 évvel ezelőtt?
A különböző szakok kiválása múlt század vége fele kezdődött el a belgyászatból, és fokozatosan megértük azt a korszakot, mikor belgyászat szerepe kezdett lecsökkenni. Ez vezetett oda, hogy több belgyászti osztály megszűnt, vagy lényegesen csökkentették az ágyak számát. Az utóbbi években pont az ellenkezőt tapasztaljuk, hogy kezd felértékelődni a belgyászat szerepe. Mert, amint már említettem, hogy a beteg elmegy a szakvizsgálatra, főleg az idős ember, akinek több szakhelyen több receptet adnak, végül visszakerül a családorvoshoz, és az a belgyászatot irányítja, hogy kapjon egy egységes kezelési sémát, ami előnyös az ő állapotára való tekintette. De a belgyászatra kerül az a beteg, akinek nem specifikus tünetei vannak. Már említettem, gyenge, lefogyott, ismeretlenül láza van, bizonytalan izületi panaszai vannak. És a másik tényező, ami közrejátszott a belgyászat felértékelésében az, hogy az utóbbi évtizedekben megnőtt az várható átlag élettartam. Tehát megnőtt azok a betegek száma, akik 65-70 év fölött vannak, és aránylag jó egészségi állapotnak örvendenek, de nyilván van ebben a korban már több, kisebb, nagyobb szervi bántalmak kezdnek jelenkezni. Lehet, hogy enyhe komorbitással küszködő egyén elmegy egy legjobb kivizsgálás és kezelési tervet, nyilvánvaló, hogy a belgyászaton kapja meg. A belgyász fogja majd eldönteni, hogy melyik az a bántalom, amelyik szükséges tovább küldeni, melyik speciálisabb beavatkozást, diagnosztikai és terápiás beavatkozást igényel, és azt nyilvánvaló a belgyász fogja tovább küldeni. Tehát az utóbbi időben nagyon megkezdett nőni a belgyászati rendelők terhelhetősége, és hogy összegezzek végső mondatként, ez egyre nyilvánvaló most a koronavírus járvány alatt, mikor a szakosított klinikák egy részét, a működését lecsökkentették, és a betegek kénytelenek a családorvostól könnyebben hozzáférhető belgyászati osztályokra jelentkezni.
Milyenek voltak az első EKG-k?
Az első EKG az egy kredenc nagyságú volt. az első IKG-kor. Rádiolámpákkal működtek, nagyon nehéz volt a kezelésük, nem voltak szállíthatóak. Majd következtek a kisméretű, hordozható, ellemmel működő IKG-k, amiket a testre lehet rögzíteni. Ez magával hozta 24 órás IKG holter regisztrálást, mikor a beteg folytatja a napi tevékenységét, éjjel-nappal pedig a gép rögzíti a elváltozásokat. Ez tovább lépett majd a technika, és létrehozta a telemetriás IKG-t, amelyik rádióhullám révén közvetíti a jelt, ezt általában intenzív terápián alkalmazzák. És az utolsó lépcső az IKG fejlődésében a komputerizált, a digitális világ bekarikázott az IKG világába is, és digitális technikával ki tudták mutatni a úgynevezett mikropotenciálokat a szív működésében. Ezek ilyen IKG jelnél ezerszer kisebb elektromos jelek, de a kutatások azt mutatják, hogy ezeknek nagyon fontos szerepük van különböző ritmuszavarok kiváltásában. Ma már egyre több cég gyárt ilyen EKG készüléket, amelyik mikropotenciálokat tud regisztrálni.
Mennyire lehet megbízni egy EKG eredményében?
Az EKG egy a sok vizsgálati eszközeink közül. És az EKG jeleket mindig régi tanáraink, kardiói tanáraink mindig hangsúlyozták, hogy az EKG tüneteit mindig összevetve kell elemezni a beteg tüneteivel. Tehát a beteg vizsgálata az első, és az EKG az kiteljesíti a kivizsgálást. Mert vannak pozitív eltérések, és vannak negatív eltérések. Tehát az EKG lehet hamisan pozitív, hamisan negatív. Mit jelent? Azt jelenti, hogy normális EKG mellett is leírnak már szívinfarktust. Ilyenkor, ha a tünetek arra utalnak, hogy súlyos állapotról van szó, akkor normális EKG mellett is a beteget minél hamarabb megfelelő kardiológiai intézetbe kell szállítani, ahol legtöbb esetben koronarográfia segítségével, vagy mágneses rezonancia segítségével történik a diagnózis felállítás, és a nagyon gyors, órákon múló beavatkozás igényel ez a beteg. Van a másik véglet. Amikor nagyon súlyos EKG tünetek mellett, nagyon súlyos elváltozások mellett a beteg tökéletesen érzi magát. Jár dolgozni, kaszálni, kapálni, nem érzi a betegséget. Ezt a beteget is komolyan kell venni, és feltétlenül, mikor ilyen súlyos elváltozásokat látunk, akkor, hogyha a klinikai tünetek teljesen negatívak, akkor is egy kardiológiai szakvizsgálatra kell küldeni, mert ott egy komolyabb kivizsgáláson esik át, tehát ekokardiográfiát végeznek, mágneses rezonanciát, és végső soron koronarográfiára is eljut, és ezek az esetek általában majdnem mindig komolyabb diagnosztikai és terápiás beavatkozást igényelnek, annak ellenére, hogy a betegnek minimálisak a tünetei.
A mai belgyógyászat eszközei, ezek ma már minden bizonnyal túlmutatnak egy stetoszkópon és egy hagyományos vérnyomásmérőn.
Tehát a mai álláspont szerint mindig törekedni kell, hogy a belgyászati rendelő minél jobban fel legyen szerelve. Minél jobban fel van szerelve, annál több problémát meg tud oldani, annál biztosabb a diagnózisban. Mikor a szakorvosi rendelőbe küldi a beteget, akkor már egy bizonyos vizsgálati eljárással rendelkezik az a beteg, és az megkönnyíti a beteg sorsát. Tehát mi ajánlott? EKG feltétlenül, aztán aláhúzom, hogy a gépek használatának egy részéhez szükséges a megfelelő kompetencia megszerzése. Az mindegyik vizsgálati eljárásnál le van szögezve. De jó, ha van EKG, ismétlem, has EKG, vércukormérő, spirométer a légzésfunkcióra, és feltétlenül legyen Doppler készülék, amivel pontosan meg lehet állapítani a perifériás ütőér és vénás keringés állapotát. Ha ilyen felszereltséggel rendelkezik egy rendelő, akkor több mint 80-85%-át a betegeknek sikeresen el tudja látni a rendelő szintén, és nem kell tovább küldeni. Vissza tudja hívni ellenőrzésre, irányítani, és ha majd úgy látja a belgyógyász, hogy szükség van egy magasabb szakú véleményre, akkor majd valamikor elküldi, de nem járatja fölöslegesen a beteget. Tehát ezek a gépeknek egy része, mint említettem, szükséges a kompetencia vizsga, erre már lehetőség van, a mi egyetemünkön is évente rendeznek ilyen továbbképző tanfolyamokat, amikor diplomát, vizsga után és diplomával feljogosítják a belgyógyász, vagy még családorvost is a megfelelő gép használatára.
Mi a holterek szerepe, és hogyan működnek ezek a készülékek?
A holter azt jelenti, hogy egy bizonyos jelt hosszamosabb ideig regisztráljuk. Általában 24 órás holtereket szoktunk alkalmazni, de vannak rövidebb időtartamú alkalmazott regisztrátumok is. Egy óra, két óra, vagy nappalra, vagy csak éjszakára, ez a betegségtől függően. Legismertebb holter nyilvánvaló az EKG holter. Ez egy rendkívül fontos vizsgálati eljárás, mert nagyon sok olyan eset van, a szívritmus zavarok esetében körülbelül 25%-a olyan, hogy amikor a nyugalmi EKG-t elvégezzük, teljesen normális EKG-t találunk. A beteg viszont panaszkodik, hogy tegnap előtt éjjel érezte, hogy rossz szívdobogása van, légszomja volt. Megvizsgáljuk, semmi tünetet nem találunk. Ilyenkor következik a Holter EKG felhelyezés a testre, tehát az elektródákat ráragasztjuk a mellkas bőrére, a gépet egy kis hám segítségével a nyakába akasztjuk, és megkérjük a beteget, hogy írja le pontosan, hogy mikor mit csinált. Ez azért fontos, hogy az esetleges jelenkező szívritmuszavarokat tudjuk hozzáfüggni bizonyos étkezési, vagy terhelési, vagy más szokás eseményekhez, amik nappal, vagy éjjel történnek. Nagyon gyakori az éjszaka jelenkező szívritmuszavar. Pontosan a vegetatív idegrendszer, mikor átvág a vágusz tónusba, akkor egyes ritmuszavarok sokkal súlyosabb formában tudnak jelenkezni. De nem csak szívritmusra alkalmas a EKG Holter, hanem kimutatja a úgynevezett repolarizációs zavarokat. Ezek a repolarizációs zavarok az EKG hullám formai változásai, amik jelentik, hogy valami oxigén ellátási, vérellátási zavar van valahol a koszorúerek bizonyos területén, és ilyenkor, még akkor is, ha nyugalmi EKG normális, ha ezek napközben éjjel jelentkeztek, függetlenül a vizsgálati időpontjától, akkor szükséges egy alapos kardiológiai vizsgálat. Nagyon gyakran a koronarográfia mutatja ki, hogy valahol szükület van, és azt mai modern módszerekkel meg kell oldani. Ugyanilyen fontos a 24 órás vérnyomás monitorizálás. Ma már ezt az vizsgálati módszert kötelezően tart, egyes szakemberek kötelezőnek tartják a vérnyomásos beteg optimális kezelésének a beállításában. Miért? Mert ez a gép kimutatja főleg az éjszakai vérnyomás görbét. A normális vérnyomás éjjel lecsökken. Ha éjjel nem csökken le, azt úgy hívják, hogy non-deeper vérnyomás. Ez egy rizikófaktort jelent a komplikáció szempontjából. Tehát az a beteg, akinek éjjel magas marad a vérnyomása, az sokkal jobban ki van téve a különböző agyvérzéses, szívinfarktusos komplikációknak. Tehát ez egy rendkívül fontos vizsgálati eljárás. Nem beszélve arról, hogy a 24 órás vérnyomás holter kimutatja, hogy a nap 24 órából hány órán keresztül volt magas, és hány órán keresztül volt alacsony a vérnyomás. Ezek olyan paraméterek, amivel optimálisan lehet beállítani a reggeli, az estéli szimplaterápiát, vagy most már rendelkezés állnak olyan gyógyszerek, amelyek 2-3 gyógyszer kombinációval állnak, és így akkor kevesebb tablet alkalmazásával is optimálisan lehet beállítani a vérnyomást.
Mi az ön véleménye a mai receptfelírásokról?
Hát a receptfelírás az főleg most az országunkban rendkívül problémás. Ugye ezt adta a karantén, a bezártság, olyan emberek, akik egyedül vannak, betegek, mozgás problémáik vannak, nehezen tudnak kimozdulni a házból, akkor is csak bizonyos időközökben. Na most már ennek vége van, de úgy néz ki, hogy Romániában a receptírás az továbbra is komoly problémákkal küzd, mert a egészségügyi biztosító kártya rendszer az sajnos még mindig akadozik. Most a napokban hallottam a hírekben, hogy szakorvosoknak megengedték, hogy 3 hónapra is írjanak ártámogatott receptet, ez egy nagyon jó dolog, de hogy a családorvosi rendelőkben még mindig akadozik a receptírás. És ez egy jogos felháborodást kelt a betegek részéről, mert ha valaki 20-30-40 évig fizette a társadalmi biztosítást, akkor mikor megbetegszik, neki joga van, hogy a társadalmi biztosító egy részét a ha nem az egész költségét a kezelésének, a kórházi kezelésének, a gyógyszereinek megtérítse. És itt jön most az online receptírás, ami az utóbbi időben egyre, mióta a digitális világ bekarikázott az orvosi rendelőkbe, a patikákba, a gyógyszertárakba, ez is kezdett előtt egy nagy előnyt jelentett. Ez az előny most a karantén alatt vált nyilvánvalóan. Tehát mit jelent online receptírás? Azt jelenti, hogy a beteg felhívja a családorvos vagy a szakorvosát, és elmondja, hogy ő be van zárva a házba, és hogy gyógyszerei fogynak el, és akkor az orvos, miután egy részletes anamnézist végez, tehát kikérdezi a beteget, hogy jól van, nincs változás, nincs semmi panasza, mert tovább a régi kezelés, ismeri a beteget, nem már régi évek óta kezeli, akkor felírja a receptet, és online átküldi a patikának, akivel egyességben állnak. Patikus összeállítja a csomagot, majd felírja a telefonon a beteget, hogy uram, tessék jönni a gyógyszer után, sor nélkül, várakozás nélkül megfogja a csomagot és elviszi. Vagy, ezt is továbbfejlesztették egyes patikusok, egyes gyógyszertárak valószínűleg a konkurencia miatt, hogy délután a program lejárta fele, valamelyik gyógyszertár alkalmazott beül a kocsiba és kihordja a gyógyszereket a betegnek. Itt ilyen esetben viszont nagyon fontos, hogy a beteg írjon át egy átvételi elismervényt, hogy a gyógyszertárnak legyen valami dokumentum, mert a gyógyszer a megfelelő beteg kezébe került.
Következzen most az egészségügyi kártyák rendszere, itt is gondok vannak, van, amikor a rendszer tökéletesen működik, de akár ennek ellenkezőjéről is beszélhetünk.
Pillanatilag gond van az egészségügyi kártyákkal, és ezért az egészségügyi hatóság bizonyos intézkedéseket hoztak, amik megkönnyítik a beteg életét. Tehát az informatikusok szerint az, hogy a kártyarendszer akadozik, az kimondottan technikai probléma. Tehát az megoldás fog nyerni, ez a digitális világ, még az elején vagyunk, még sok mindent nem tudunk, nem jól alkalmazzuk. Akkor sok a ártámogatott recept, amit csak kártya alapján lehet írni, nagyon leterheli a különböző informatikai egységeket, és azok leblokkálódnak. Szerintem ez csak időkérdése, amikor megoldásra kerül, mert az, aki egy életen keresztül fizette a társadalmi biztosítást, valamilyen úton, módon hozzá kell jusson a biztosító által nyújtott támogatásra. És ezt a támogatást csak a kártyarendszeren keresztül tudja megkapni. Tehát ez szerintem, hogy a kártyával most problémák vannak, ez csak átmeneti kérdés. És ha lejár, főleg ha lejár ez a koronavírusos periódus, melyik remélem, hogy rövidesen le fog járni, le fogunk menni egy olyan normális kerékvágányba, egy olyan vágányba, amit Ausztriában, amivel ott dolgoztam, több hozzámidég, és Németországban is dolgoztam, tökéletesen és zökkenőmentesen, gond nélkül működik.
Ha már a mai digitális világban beszéltünk Holterről, és most az egészségügyi kártyák rendszeréről is, szóljunk a szobabicikliről is. Ezek hogyan, miként segítik az egészségünket, a szívünket, a vérkeringésünket?
A szobabicikli egy rendkívül érdekes és izgató téma. Főleg most a karantén idején derült ki, hogy rendkívül sok vetülete van. Kezdjem avval, hogy létezik az egészségügyben használt úgynevezett terheléses ergométer bicikli. Ez egy gyárilag szabványosan előállított bicikli, amelynek a terhelhetőségét lehet fokozatonként emelni. A beteg tekeri bizonyos ideig, hogy mennyi ideig ez megvan táblázatokban határozva, hogy kor és nem szerint férfiaknak, nőknek más a terhelhetősége, kor szerint változik, és a paraméter, amit követ a gép, az a szívfrekvencia. Mikor a szívfrekvencia elérte azt a általában szubmaximális szintre szoktunk mindig törekedni, mert a maximális szint az már veszélyt jelenthet a beteg számára. Tehát mondjak egy példát, egy 50 éves egészséges férfinek 120-130-ig felment a pulzusa minden veszély nélkül. Mikor elérte a 130-as szintet a pulzusa, akkor leszáll a bicikliről, és mindjárt EKG-t végeznek. Ha az EKG normális, a vérnyomása nem ugrott ki, akkor ráütik a bélyeget, hogy ez a terheléses próba teljesen negatív, tehát nem szükséges további kivizsgálás. De a szobabiciklinek van egy másik nagyon érdekes aspektus, ami most a karantén alatt még inkább nyilvánvalóvá vált, de hát ez ismert a fitness termekben, sok bicikli, ilyen szobabicikli van felállítva. Főleg a hölgyek nagyon szeretik fél óráig, óráig tekerni zene hallgatása mellett, nagyon jó torna lehetőséget biztosít. De az utóbbi időben karantén alatt erre nem volt lehetőség, és akkor sok betegen panaszkodott, hogy persze telefonom, mert én se tudtam vizsgálni csak a sürgősségi eseteket, hogy nagyon depressziós, mert nem tud mozogni. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy vegyen egy szobabiciklit. Most már olyan szobabiciklik is vannak, amelyiknek a kormányára egy képernyő van téve, és az ember nézi a képernyőt, és úgy látja, mint az erdőbe biciklizne. A tájak is olyan gyorsasággal változnak, ahogy milyen gyorsan tekeri a pedált. A másik dolog, amit szoktam mondani, hogy mert azt mondják, hogy nincs idejük, mert állandóan kell telefonálni, állandóan kell valamit csinálni, nincs ideje szobabiciklizni. Ilyenkor a következő tanács szoktam mondani, de meg szokta hallgatni a híreket a Marosvásárhely rádióban? Hát persze, minden este. Na uram, mikor hallgatja a híreket a Marosvásárhely rádióban, tessék ráülni a biciklire, és amíg a hírek mennek, addig tekerje. Ez egy kiváló 30 perces napi mozgást jelent.
Professzor úr, ami a mai belgyógyászat technikai és digitális eszközeit illeti, milyen végső következtetéseket vonhatunk le most a beszélgetésünk végén?
Hát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ma már komputerizált rendszerek nélkül nem lehet majdnem. Még kávét se lehet főzni, legyek ilyen direkt őszinte. Tehát az összes gépek, amikkel mi dolgozunk, legyen az EKG, legyen az vérnyomásmérő, legyen az spirométer, legyen az Doppler készülék, abban mindenben van egy kis digitális egység. Ez óriási előnyt jelent, mert a digitális rendszereket össze lehet kapcsolni. Így az EKG-t, a különböző vizsgálati eljárásokat online lehet küldözgetni, el lehet küldeni egy szakorvoshoz. visszaadjon a véleménnyel. Lehet tárolni memóriaegységekben, és akkor, mikor a beteg visszajön, vissza lehet játszodni a régi eseményeket. Tehát a digitális világ, az nem lehet azt mellőzni. Muszáj figyelembe venni, és a fiatal orvosoknak pedig azt tanácsolom, hogy mikor fiatal az ember, akkor könnyen tanul. Üljenek le, és tanulják meg az informatika alapjait. Ha nem végeztek informatikai középiskolai osztályt, akkor iratkozzanak be egy informatikai tanfolyamra, és tanulják meg az informatika alapjait, mert annélkül ma már, hogy megint őszinten legyek, egy kávéfőzőt se tudnak beindítani.
Professzor úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a meghívást, nagy öröm volt számomra, hogy régi ismerőseimet így hullámhosszán is meg tudtam szólítani, és a Vásárhely hallgatóságával kapcsolatban tudtam lépni a annyi év után újból a hullámhossz révén, és most mindenkinek kellemes rádiózást kívánok a továbbiakban, sok egészséget, és vigyázzanak magukra. Ez a karantén le fog járni, és megint visszatérünk a normális életre.
Így legyen és így lesz, hölgyeim és uraim, ennyi volt már a digitális világ, melyben dr. Ince Sándor belgyógyász főorvos, egyetemi tanár és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.